Sziasztok, ez itt a Közéletiskolája Podcast 9. adása a Partizán Podcast csatornáján. A Közéletiskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hiszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg a Közéletiskolája honlapját vagy közösségi média oldalait, ha szeretnél tanulni például a részvételi akciókutatásról, a csoportszervezésről, az érdekvédelemről vagy az aktivista jólétről. Én Serestili Hanna vagyok, a podcast műsorvezetője, és mellettem ő műsorvezető társam, Szabó Marci.
Szervusztok! Mai adásunkban a zöld mozgalom különböző irányaival fogunk foglalkozni. A vendégeink Takács Sánta András.
Sziasztok!
András a kisközösségi program szakmai vezetője, és velünk van Mező János, környezetvédelmi aktivista.
Sziasztok!
Ő János amúgy a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgatója. András, hadd kérdezzelek meg, mesélnél a kisközösségi programról egy kicsit a hallgatóknak?
Kisközösségi program egy kutatási és akcióprogram, amelyiknek az a fő célja, hogy minél több helyi ökoközösség alakuljon és működjön sikeresen Magyarországon, és elsősorban olyan közösségeknek igyekszünk segíteni, amelyek nem csupán egyetlen üggyel foglalkoznak, hanem úgynevezett komplex életmód alternatívára törekszenek. Ez annyit jelent, hogy életük több területén próbálnak változtatni, és a megszokotthoz, a főáramhoz képest valamilyen más életmód alternatívát bemutatni. Egy nagyon fontos még ehhez, hogy mindenféle méretű településen létrejöhet és működhet ilyen közösség. Ezt azért szeretem nagyon hangsúlyozni, mert mikor azt mondom, hogy helyi ökoközösség, az a tapasztalatom, hogy legtöbbször a legtöbb embernek az ökofalvak jutnak eszükbe először, és nyilván az ökofalvak is ide tartoznak, de Budapesten is léteznek ilyen közösségek, nem is egy, bármilyen méretű településen. Lehet nyilván más-más viselkedési alternatívák, vagy cselekvési alternatívák vannak egy kis faluban, mint egy nagyvárosban. És hát még annyi talán érdekes, hogy 16 éve működik lassan ez a program, úgyhogy egy jó ideig, mondjuk az első majdnem egy évtizedben eléggé rejtőzködtünk, nagyjából 2017-től kommunikálunk kifelé is.
És hogyha valaki így belevágna egy ilyenbe, vagy érdeklődik, akkor hol talál meg titeket, vagy hogyan keressen?
Hát úgy, hogy kisközösségi program, a honlapunk címe az kisközösségek.hu, és hát meglepő módon infokuk az kisközösségek.hu az e-mail címünk, úgyhogy bátran, és egyébként ezt a segítő munkánkat pro bono végezzük, tehát nem is arról van szó, hogy akkor most nagy anyagi költségekbe kéne bárkinek vernie magát, úgyhogy nyugodtan, nagyon nagy örömmel várjuk az ilyen megkereséseket.
Jancsi, a Greenpeace-t valószínűleg sokan ismerik, de nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy milyen tevékenységeitek vannak, főleg a magyarországi Greenpeace-nek. Erről mesélnél?
Persze, szívesen. Hát ezt is köszönöm a meghívást. A globális szervezetről csak annyit, hogy a Greenpeace a világ egyik legnagyobb, egyik legrégebbi környezetvédő szervezete. A sajátosságunk talán az, hogy ez egy teljesen független szervezet, tehát jó részt kis összegű magánadományokból tartja magát, vagy tartjuk el a programokat, a kampányokat. Ezért teljesen ránk van bízva az összes stratégiai szakmai döntés, és globálisan az a célunk, hogy 2050-ig egyszerűen megváltoztassuk globális szinten és helyi szinten is a társadalmakat, és a klímaváltozás negatív trendjét megfordítsuk, és a biodiverzitás csökkenő trendjét szintén megfordítsuk. És hát a magyar szervezetről annyit, hogy az ökológiai sokszínűséget leginkább az Ökoagri programunk támogatja, itt gazdagképzéstől méhek védelméig, iskolai előadásokig nagyon sok mindent el tudtok képzelni. A klíma és energia programunk az leginkább a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséről szól, a megújuló energiaforradalom támogatásáról. Magyarországon egyébként kicsivel több mint 20 éve vagyunk jelen, 2002 óta. És minden olyan szakmai lobby tevékenység, ami a jogi keret megváltoztatását mozdítaná elő. Tehát aki megújulóba fektet, aki ökológiailag jót szeretne tenni, az mindenféle szempontból támogassa az állam vagy az aktuális kormányzat. Sokat hallunk most az akugyárakról, van egy toxik programunk, vagy házmat programunk, sajátos, elég speciális tudásunk van a vegyi anyagszennyezésekkel kapcsolatban, és hát itt az a célunk, hogy az elmúlt 50 év felhalmozott nagyon súlyos vegyi anyagszennyezéseit felszámoljuk, és olyan törvényi szabályzás jön létre a szennyező fizetelv néven, ami megelőzi, megakadályozza, érdekelté teszi a cégeket abba, hogy ne legyen ilyen szennyezés, ez egy pénzügyi garancia alap létrehozása lenne, ahol nem csak 500 ezer forintos büntetések vannak, hanem ennek az ezerszerese is mondjuk, és akkor a nagy cégeknek nem érné meg szétszennyezni profit érdekből a hazánkat, a magyar tájat, és ezzel veszélyeztetve vagyunk a magyar embereket is. És akkor van a bolygó, talán hallottatok már róla, erre majd később kitérünk, de mi ezt tanultuk tőletek, András, meg a közösségépítőktől, hogy muszáj a közösségépítésre is koncentrálni, nem elég ez a fajta érdekérvényesítő advocacy munka, úgyhogy mi egy szegmást választottuk, ez a fiatalok, 15 és 25 közötti, vagy 15 és 30 közötti fiatalok.
Igen, ez nagyon kapcsolódik a mai podcast témájához, mert az adás apropója a Közéletiskolája Küzdelmeink Története című online adatbázisa, ami a mozgalmak.hu weboldalon található, és ami a tiltakozási akciók gyűjteménye, egészen a rendszerváltástól 2005-ig, illetve folyamatosan bővül, tehát egyre teljesebbé válik ez az adatbázis a tiltakozásokról. Most 146 bejegyzés van már, csak a zöld témájú tüntetésekre vonatkozóan, és ezek a bejegyzések jól kirajzolják a zöld mozgalom egy részét, viszont kevesebbet mondanak el azokról az eseményekről, amik nem egy tiltakozáshoz kapcsolódnak, hanem valamilyen ökokezdeményezésről, amik lehetnek ökofalvak, vagy akár közösségi kertek, kosárközösségek, faültetési akciók, tehát egy másik szegmense a zöld mozgalomnak, amit szintén ugyanolyan fontosnak tartunk, de az az érzésünk, hogy ez nem csak ebben az adatbázisban, hanem a mozgalmon belül is valamiféle más irányvonalat képvisel, mint az érdekvédelmi, sokszor tiltakozásokhoz kapcsolódó vonal. Nem tudom, Jancsi, hadd kérdezzelek meg, van értelme egy ilyen különbségtételnek szerinted is?
Szerintem, ha különbséget teszünk, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy nagy spektrumnak lehet, hogy a két vége. Ami valahol össze is ér, tehát ahogy mondtam, a Greenpeace globálisan is, meg helyi szinten is elmozdult a közösségépítés felé, nem teljesen az, amit ti csináltok, de mindenképpen kiegészítő tevékenység, de nagyon, nagyon sokféle réteg és csoport van a zöld mozgalmon belül. Tehát a zöld mozgalom legalább annyira diverz, mint amennyire a társadalom az, és ez szerintem egy nagyon szép dolog, egy nagyon nagy erősség. Beszélünk majd az intézményrendszerről is. Szerintem a diverzitást jól kezeljük. Nem mondom, hogy az eredményt tekintve sikeresek vagyunk. Én sokszor Lányival értek egyet, hogy kudarcról kudarcra haladunk a nagyobb győzelem felé.
A végső győzelem felé, így mondja az András.
Vannak fővárosi nagy nemzetközi szervezetek, vannak fővárosi országos hatókörű szervezetek, vannak régiós központú szervezetek, akik mondjuk többet foglalkoznak, nem tudom, területfejlesztéssel, fejlesztéspolitikával, helyi nagyvárosi ügyekkel, vannak lokális helyi szervezetek, akik akár egy-egy témára, egy-egy téma megoldására jöttek létre, ott nyilván kiemeltebben fontos a közösségépítés. Szóval nagyon, nagyon sokféle van, és vannak filozófiai, vagy akár ilyen morál szempontból is nagyon-nagyon sokféle. Van, aki ideológiai spektrumról az egyik oldalról jön, van, aki a másik oldalról, van, aki egyáltalán nem vallásos, de vannak most az elmúlt 10 évben a teremtésvédelmi munkacsoportok szinte minden történelmi egyháznál létrejöttek, és én ennek nagyon örülök.
Tudok csatlakozni hozzád több mindenben. Egyrészt, és először is, a sokféleséget én is egy nagyon nagy értéknek tartom. Egyáltalán az ökológiai gondolkodásmódban az egyik kiemelt érték az a sokféleség becsülete. Ugye, és akkor itt a biodiverzitást, a kulturális sokszínűséget, nagyon sok aspektusát sokszínűségnek be lehet hozni, de ugye az is nagyon jó, és hát ez mindig is jellemezte azért a zöld mozgalmat, hogy a különböző megközelítések sokasága különböző ügyekben tud eredményt hozni, és ez nagyon klassz. Azt is kiválónak tartom, azt a felvetést eleve, ugye ez a reaktív versus proaktív elválasztást, és kiindulhatunk ebből is. Én mégis behoznám egy kicsit, illetve inkább úgy fogalmazom, hogy cizellálnám ezt az egyszerűbb és első körben tök érvényes tipológiát. Van Manuel Castells szociológusnak, ugye nagyon híres könyve, három kötetes, a hálózati társadalom kialakulása, nem tudom, hogy ti ezt mennyire ismeritek, olvastátok. Ugye nálunk a humánökológia mesterszakon, ugye az ELTE-n is tanítok, és az egyik felvétel irodalom ennek egy fejezete, amiben ő szerintem egy kiváló és nagyon használható ötosztatú tipológiáját adja a zöld mozgalomnak. Ez nagyon jól beilletett, összeillet, nincs ellentmondásban ez a reaktív-proaktív. Nagyon röviden elmondanám, ugye ő elkülöníti a természetvédőket, természetimádók, így is nevezi őket, ez egy csoport. Aztán vannak ugye ez a NIMBY, nem tudom, hogy kinek, hallgatóknak mennyire ismert, ugye Not in My Backyard, hát nyilván nektek ismerős, csak ne az én udvaromba, mikor a saját életteret védik az emberek. Hát tehát tulajdonképpen ilyen helyi ügyekkel foglalkozó
rész. Ebből volt a legtöbb Magyarországon, nem, hogy végignézzük ezt a 146 bejegyzést?
Talán, igen, igen. Már csak azért is, mert sok kis hely van, és csak egy ország, tehát tulajdonképpen logikailag is. Aztán van egy harmadik, amit ellenkultúrának hív, a Castells, és ez lesz nekünk, nekem nagyon fontos, mert amit mi csinálunk, az ebbe tartozik, és az ő öt kategóriájából tulajdonképpen az egyetlen, ami a proaktivitáshoz fűződik. Én nem annyira szeretem ezt, hogy ellenkultúra, tehát én inkább azt mondanám, hogy alternatív kultúra. Aztán van a negyedik kategóriája, az a bolygómentés, és itt a Greenpeace-t hozza ennek a típusnak a emblematikus példájaként. Ugye azt mondja, hogy internacionalista ökoharcosok, ezt a kifejezést használja, úgyhogy tud meg, Jancsi, hogy te ez vagy.
Köszönöm, most már akkor tudom.
De egyébként ez egy abszolút leíró kategória, és az ötödik kategóriája, ami nekünk most megint egy kicsit zárójelezhető, úgy, mint az első, a természetvédők, az ötödik kategória, ez a zöld pártpolitika. A párt is egy civil szervezet, legalábbis én azokkal értek egyet, akik így gondolkodnak, de az kicsit most arrébb van ahhoz képest, amiről mi akarunk beszélni. Ugye ez a ezredforduló környéki nullás évekbeli tipológia, én ehhez még hozzátennék egy új kategóriát, vagy régebben is létező, de újonnan felerősödő kategóriát, ami hát vita tárgya lehet, hogy mennyire a zöld mozgalom részének tekintjük, de Magyarországon is, hát főleg az elmúlt két évben egyre erősebb lett. Én ezt összefoglaló néven úgy szoktam nevezni, hogy katasztrofista vagy ökokatasztrofista vonal, és hát leginkább mondjuk a mély alkalmazkodás mozgalom az, amelyik jellemzi, és ez abban tér el az összes többitől, hogy a mérséglés, aki külföldiül szereti, ugye mitigation, ugye szokták nem lefordítani is, tehát, hogy ellene megyünk az ökológiai válságot, klímaváltozás, biodiverzitás kiváltó okoknak, és azokon próbálunk változtatni. Ez a szélsőségesen az alkalmazkodás irányába elcsúszó vonal, ez azt mondja, hogy ennek a mérséklésnek már sok teteje nincs, meg ez nem volt sikeres, és itt az erőteljes alkalmazkodás felé kell mozdulni. Ugye, aki kicsit jobban ismer engem, az tudja, hogy én ennek a vonalnak egyébként esküdt ellenfele vagyok, és nagyon rossz iránynak gondolom. Ezzel együtt most tök mindegy, hogy én mit gondolok róla, mert ez egy létező jelenség, és hát olyan emberek is, akik korábban a klasszikus zöld mozgalomban vettek részt, olyanok közül is nagyon sokan ebbe az irányba csúsztak el az utóbbi években, úgyhogy talán ezt is megemlíthetnénk, de ez inkább csak azért, hogy a spektrumot jobban lássuk, és szerintem, ha csak így kategorizálunk, hogy proaktív, reaktív, vagy amit mi csinálunk, a mi kezdeményezéseink, én nem gondolnám azt, hogy ez a két vége a spektrumnak, valahol a spektrumon helyezkedik el. Na most bocsánat, és akkor befejezem, csak kiukadnék egy dologra. Tehát én legalább azt a különbségtételt megtenném, hogy a NIMBY vonalat, a helyi élettér védelmét, azt elválasztanám attól, és ez mind a kettő a reaktív kategória inkább, de hogy például egy olyan szervezetben, mint a Greenpeace, már több proaktivitás van, mint egy átlagos NIMBY esetnél. Ugye? Tehát, hogy de itt egy térskála különbség is van nyilvánvalóan, tehát nem véletlenül ezt emeli ki a Castells is, hogy van egy abszolút internacionalista vonal, és ugye Greenpeace jelen van nem tudom hány országban, és vannak, akik nem a bolygómentéssel foglalkoznak, hanem csak a saját életterüket csak. Ez nem csak igazából, majd erről beszéltünk, meg belemegyünk, szerintem nagyon-nagyon fontos, meg ott tudsz leginkább hatni. De ez mégis érdemes így, amikor gondolkodunk ezekről a kategóriákról, ezt a kettőt elválasztani. Tehát én legalább egy háromosztatú kategorizálással mennék.
Én még legalább ötféle kategorizálást tudnék mondani, de egy picit azért beszélgessünk a környezet és természetvédőkről is. Szerintem érdemes egy nagyon picit, mert hogy a fejekben talán egy kicsit külön kategória, miközben nagyon nagy az átfedő halmaz. Esetleg érdemes megnézni egy WWF missziót, vagy egy Greenpeace missziót. Én most egyébként tegnap megtettem, megnéztem. Ugye a természetvédők klasszikusan a természeti értékeket és próbálják megőrizni, ami még van, minden erővel és minden eszközzel, és a biodiverzitás csökkentését próbálják megállítani. A Greenpeace-nek a globális missziója meg az, hogy segítünk a Földnek megőrizni és táplálni az élet sokszínűségét. Tehát ez a Rainbow Warrior mítosz, most is egyébként egy ilyen pólóval vagyok, az innen jön, és nem csak egy öreg indián adományozta nekünk ezt a mítoszt, hanem mi ezt komolyan is gondoljuk, nagyon szeretünk a természetbe járni, mi is azon dolgozunk, hogy megvédjük a természeti értékeket, de a mi figyelmünk a társadalom felé fordul. A mi figyelmünk, a mi megértésünk a társadalom felé fordul, és megpróbáljuk a különböző társadalmi csoportokat, a társadalmi rétegeket megérteni, és megérteni azt, hogy hol vannak beavatkozási pontok. Tehát mi a társadalmat szeretnénk megváltoztatni, vagy pontosabban mondva a társadalmi változáshoz szeretnénk hozzájárulni, és ebben próbálunk egy hasznos, egy effektív, egy hatékony szerepet felvenni. Szerintem ez nagy különbség. Tehát a klasszikus természetvédők nem foglalkoznak olyan mélységekig a társadalmi csoportok, szociológia, szociálpszichológiai folyamatok, megértésével, mint mi. Nem véletlenül volt 5 éve a Greenpeace, aki például az ökoszorongás, klímaszorongás, ökogyász kérdését elég nyíltan elkezdte megvitatni, és azóta is egyébként. Szerintem itthon mi vagyunk ennek az egyik líderei, pont azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan energia, egy olyan helyzet, amivel kezdenünk kell valamit, amit közösségi cselekvéssé kell átalakítani, és amitől nem megijedni kell, hanem örülni, hogy van. Szóval ez szerintem egy elég nagy különbség. És mindennek van helye itt is, egyik sem működne a másik nélkül jól szerintem.
Ezt a Rainbow Warrior vagy szivárványharcos mítoszt, ezt elmesélnéd nekünk, hogy ez hogy kapcsolódik a ti víziótokhoz?
Igen, egy öreg indiántól kaptuk ezt a mondatot több mint 50 évvel ezelőtt, amikor a Greenpeace megjelent a színen, hogy amikor már tényleg mindent pénzét tettünk, és már megmérgeztünk minden folyót, már nincs tiszta levegő, tiszta föld, akkor fogunk rájönni, hogy a pénz nem ehető. A Rainbow Warrior mítosz az nem csak ehhez köthető, hanem ahhoz, hogy mi a Földnek, a Földanyának segítünk megvédeni a Földet és biztosítani a következő generációknak is. Tehát egyfajta ilyen szolgálat. Tehát ezt mi az összes ilyen akciót, amikor Lehet, hogy nektek sokszor ez nagyon radikális, mi mindenképpen erőszakmentesnek gondoljuk, és a kellemetlen igazság kimondásának mi ezt tanúságtételnek hívjuk. Sokszor ezek tényleg veszélyes akciók. Akár most csak a magyar méréseket nézzük, Gödön vagy Salgótarján, amikor mértünk, ezek súlyosan egészségkárosító vegyszerek, amiket kimérünk. Nyilván erre van képzésünk, a safety first az a jelmondatunk, tehát bár veszélyes akciók, de valakinek meg kell csinálni, ha már nincsenek független erős hatóságok. És nyilván a képzés védőfelszerelés mellett azért fontos, hogy legyen egy komoly természettudományos háttér. Tehát a Greenpeace bármennyire is van ez a spirituális háttere, és bármennyire elképesztően erős ilyen belső hit meg mitológia van a munkánk mögött, szerintem egyébként ez nem baj. Amellett azt mondjuk, hogy a Greenpeace a tudomány barátja, a tudomány meg a Greenpeace barátja.
És András, te meg azt mondtad, hogy az alternatív kultúra az az irányzat, amivel a legjobban tudsz azonosulni. Igen. Ez egy kicsit belenagyítanánk ebbe, hogy mégis milyen tevékenységekre, milyen emberekre vonatkozik ez?
Hát tulajdonképpen már felsoroltál tök jó példákat. Ugye az ökofalutól kezdve mondtad a közösségi kerteket, a kosár közösségeket, egyébként, hogy még jobban az érintettségem látszódjon. Én ahol lakom, egy Fejér megyei kisvárosban, Csákváron, most már 6. éve szervezünk egy kosár közösséget, más néven bevásárló közösséget. Tehát például ebben én magam is benne vagyok, megkapcsolódó dolgokat, mit tudom én, magbőrzét és hasonló dolgokat ott csinálunk. Tehát igen, nagyítsunk bele, hozzám ugye ez a vonal áll, ahogy mondtam, legközelebb, és a kisközösségi programban ezt a vonalat igyekszünk forszírozni. Na most röviden úgy tudnám elválasztani, hogy elsősorban a nemekre, vagy elsősorban az igenekre fókuszálunk-e. Mind a kettőre kell egyébként, ugye, de a reaktív része a zöld mozgalomnak az azzal foglalkozik, hogy például új beruházások jönnek, új technológiák jönnek, és ezek veszélyeztetnek számunkra értékes dolgokat, és akkor ezeket megakadályozni, vagy más irányba terelni, vagy zöldíteni valamiféle. Az akkumulátorgyár is pontosan ez a kategória. És ez is fontos. Szokták azt mondani, és most nem megyek bele abba, hogy honnan jön ez, de szokták azt mondani, hogy a zöld mozgalom egyszerre felforgató és konzervatív. És ezt kell most is szem előtt tartanunk, tehát amikor konzervatív, az azt jelenti, hogy a világunkban vannak olyan értékek, amelyeket szeretnénk megőrizni. Ugye, és ha ezeket valaki fenyegeti, ez általában valamiféle hatalom, politikai, gazdasági hatalom, vagy ezeknek valamilyen kombinációja inkább fenyegeti, akkor reagálnunk kell, és meg kell védeni ezeket az értékeket. De nagyon fontos az is, hogy felforgató is a zöld mozgalom, ami pedig azt jelenti, hogy valami újat akar építeni, és itt jön az igenekre koncentrálás, amikor létrehozunk új rendszereket. Tehát ez leginkább úgy lehet, hogy másokkal összefogunk, leginkább helyben, és azt mondjuk, hogy akkor én itt csinálok Budapesten valahol egy közösségi kertet. Ez azért nagyon jó példa, mert ezeknek tényleg van egy felívelő trendje a 2010-es évek eleje, nullás évek vége óta itt Magyarországon, most már nem is csak Budapesten, de ugyanez elmondható a kosár közösségekről is, meg több olyasmiről is, amit itt beszéltél is, meg említettünk. Szóval nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, és mindig tartsuk szem előtt, hogy itt nem pusztán ilyen fenyegetett értékek mentéséről van szó, hanem arról is szó van, hogy mi próbálunk egy olyan új kultúrát, egy olyan új civilizációt építeni, amelyik más, mint a jelenlegi, tehát van egy rendszerkritika, mindig a rendszerkritikából indulunk ki, de ez nem szabad megmaradni a pusztán a kritika szinten, hanem kritika és alternatíva, akkor mit helyette? Ha én nem a hipermarketben akarom vásárolni a szemét élelmet, akkor meg a nagy ökolábnyomú élelmet, ugye, akkor létrehozok például egy kosár közösséget, vagy egy helyi termelői piacot, és igyekszem, vagy magam belekezdek ökogazdálkodásba. és megpróbálok valami alternatívát kínálni ezzel szemben. Ez sajnos kevésbé látszik, ezzel nem azt akarom mondani, hogy kevésbé van jelen, és pont ezért nagyon tetszett az eredeti felvetés, amikor te is azt mondtad, Marci, hogy ebben az archívumban is elsősorban a reaktív része látszik a mozgalomnak. Ezt lehet boncolgatni, akár boncolgathatjuk is. Én előzetesen is gondolkodtam ezen egy kicsit, hogy miért van így. Most kapásból eszembe jutott három dolog. Ugye az egyik az az, hogy általában ezek a reaktív, és akkor ezért érdemes a NIMBY-t elválasztani egyébként, ezek a helyi élettérvédő reaktív kezdeményezések nyilván kevésbé látszanak, mint mondjuk egy ilyen klasszikus példát mondjak, egy zengői lokátor, vagy az akkumulátorgyárak. Ugye ezek országos jelentőségű, az országos politikát is befolyásoló ügyek. Ez nagyon sok ilyen helyi élettérvédelmi, ugye most kivágják ott, vagy ki akarják vágni a kis erdőt a falun határában, hát az mondjuk nem lesz belőle egy országos ügy. Tehát ez nagyon sokszor ezek jobban látszanak eleve. Aztán inkább van dráma, hát ugye itt a Greenpeace esetében ez nagyon-nagyon fontos, hogy média képesek legyenek az akciók, valamiféle szándékos dramatizálás is van bennük éppen ezért, hogy a médiának ez a média inger küszöbét átugorja, megüsse. Ugye ehhez képest, ha most megalapítunk egy bevásárló közösséget, vagy egy közösségi kertet indítunk, hát abban a drámát nem igazán lehet látni, nagyon ritkán jelenik meg a dráma. A harmadik szempont, amit mondanék, hogy a hatalmi kérdéseket sokkal kevésbé érintő témákról van szó. Tehát mikor tiltakozunk az akkumulátorgyár ellen, akkor rögtön a politikai hatalom és a gazdasági hatalom is érintett. Nyilván emiatt médiaképesebb, főáramú médiaképesebb is lesz az ügy, és akkor meg lehet nézni az ellenkezőjét. Ugye pedig azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos egy új világ építése szempontjából. Szóval egyébként, és ennek van egy olyan aspektusa is, és ezzel be is fejezem, hogy ez a média munkások számára is szerintem egy megfontolandó szempont lenne. Lehet, hogy nem annyira kattintásbarát, lehet, hogy nem tűnik annyira ebben a pillanatban relevánsnak, mégis, ha vannak mintaértékű ilyen helyi proaktív kezdeményezések, akár ökológiai, akár egyébként más téren, és majd erről is beszélhetünk, hogy itt hogy fonódnak össze különböző ökológiai és nem ökológiai szempontok ezeknél a kezdeményezéseknél. Tehát, hogy tudatosan ezekre jobban figyelni, és jobban hírt adni erre, mert észrevesszük azt, hogy ezek fontosak. A jövőnk szempontjából kulcskérdések.
Mielőtt tovább mennünk a szerveződések vonalán, engem nagyon megfogott ez a általad András felhozott hatodik típus, ez a katasztrofisták.
Órákig tudnánk erről beszélni, vagy egy másik műsorban inkább.
Igen, mert hogy aztán pedig a Jancsi pedig inkább a felől közelített, hogy az ökoszorongásból egy ilyen közös cselekvést lehet tenni. Ha jól értem, ez az ökoszorongás kapcsolódik ez a katasztrofizmushoz, nem?
Ez kétféle kezelése ennek. És nem csak a szorongást, hanem a gyászt is be lehet hozni, és szóval többféle negatív érzelmet, de maradhatunk a szorongásnál is. Valóban itt erről van szó, és egyébként tök jól egy sófra járt az agyunk, mert hogy mikor Jancsi mondta nekem is, pont ez ugrott be, amit te mondasz, hogy kezeljük ezt. Teljesen normális, tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen normálisak ezek a negatív érzelmek, mindannyiunkban megvannak, tehát ebben önmagában semmi kóros sincsen, meg rossz sincsen, ahogy utaltál is rá, Jancsi, mert hogy minden azon múlik, és itt a kulcs, ugye, hogy utána ezekkel mit kezdünk. És aztán ez itt meg nagyon sok mindenem múlik, és belemászhatunk olyan pszichológiai kérdésekbe is, amelyek azért sem mászok bele, mert én nem vagyok ugye pszichológus, csak érdekel a sztori, hogy mondjuk az alkatom, az előtörténetem, hogy én most mennyire vagyok traumatizált például, ez hogy fogja az befolyásolni, hogy egy ilyen nyomasztó helyzetben, mint az ökokatasztrófa, vagy egy tágabb civilizációs katasztrófa. Én most a beletörődést fogom-e választani, a jaj, csak ne legyen nagyba, és próbáljuk ezt valahogy túlélni, vagy azt fogom mondani, mint ahogy mondjuk az én alkatomból is következik, hogy akkor most próbálkozzunk meg valami mással. Mert ugye azt mondják például a mély alkalmazkodás hívei is, hogy hát azért fontos ez az út, amit ők mondanak, Jen Bendel ugye, akitől elindult az egész, például ő ezt hangsúlyozza, mert hogy a klasszikus zöld mozgalom az csődöt mondott. Ebben van igazság, egyébként nem mondott csődöt, tehát mondjuk ez is egy szélsőséges álláspont, de mondjuk az igaz, hogy több évtized alatt a nagy fordulatot, a nagy ökológiai fordulatot azt nem sikerült megvalósítani. Tehát ilyen magasra tesszük a mércét, akkor csődöt mondott persze, félig meddig igen, de erre nem az a válasz, hogy akkor ezt a fajta tevékenységet adjuk fel, hanem gondolkodjunk azon, hogy mit csinálunk rosszul, vagy nem elég jól, vagy mit kéne másként csinálni, és próbáljunk új utakat találni. Erre ez lenne a megoldás, illetve ha egyéni pszichológiai szintről közelítjük meg, akkor pedig az, hogy negatív érzelmeinket próbáljuk meg üzemanyagként használni. Te is erre utaltál, Jancsi, ugye, hogy a valamiféle olyan cselekvéshez, ugye, amikor elhiszem, hogy persze egyedül képtelen vagyok megállítani a klímakatasztrófát, vagy a biodiverzitás csökkenését, de azt a picit hozzá tudom tenni, ha helyben találok társakat, és akkor ugye megint ott vagyunk, hogy közösségek, meg hálózatok, akkor meg többet tudok tenni, akkor már rendszer szinten tudok egy kicsit tenni, és akkor rögtön ezek tudnak oldódni, és jófele, ugye jófele használom ezeket a negatív érzelmeket. Ez nagyon nehéz dolog, és tudom azt is jól, hogy sokszor ehhez szakemberre van szükség, akár pszichoterapeutára, akár egy mentálhigiénész szakemberre, aki tud ebben segíteni.
Erre elég jól lehet kapcsolódni. Egyébként érdemes megnézni Kőváli Zoltánnak az előadását, fönt van az ő nevét, meg a Greenpeace-t, vagy a Bolygót beírjátok, akkor megtalálható az a másfüles előadás, ahol egy klinikai pszichológus elmondja, hogy ez a szorongási szint, ez növekedni fog, mert hogy a krízisgödör mélyül, szembesülnünk kell azzal, hogy az a fajta életmód, ahogy éltünk, ahogy a természettől elkülönítve tekintünk saját magunkra, az egy kudarcos attitűd, és igazából annak a paradigmának lassan vége. Én történelmileg azt gondolom, hogy érthető, hogy alakult ez ki, érthető, hogy a felhalmozás miért vált egy fő túlélési stratégiává, és hogyan ivódott bele a génjeinkbe. Az is érthető, hogy miért gondoljuk azt, hogy a természet végtelen, és ugye a fejlődés az egyenlő a növekedéssel. Szerintem a 21. század legnagyobb civilizációs kérdése, hogy tudunk-e, képesek vagyunk-e elég gyorsan a paradigmaváltásra. És akkor itt hoznám be a saját gondolatomat, hogy szerintem tényleg új boldogságmodellről kell beszélni. Mi a Bolygót is ezért hoztuk létre, ez ennek egy eszköze, nem csak beszélni, hanem cselekedni. Ilyen van a Bendel-féle csapat, tudom, hogy Magyarországon a legnagyobbak, az egész Bendel nemzetközi hálózaton belül.
Egyesült Királyság után, azt hiszem.
Ja, vagy valami ilyesmi. Én egyébként még nem találkoztam egy Bendel hívővel se, de tök szívesen vitáznék vele, mert mi egy kicsit más szegmensét fogtuk meg a dolgoknak, de nagyon fontos szerintem, hogy Bendel 5 éve elmondott, hogy ez így nem mehet tovább, és én elég önkritikus vagyok a saját tevékenységünkkel kapcsolatban is. És nagyon érdekes, hogy pont egy olyan szervezet vezetőjeként mondom ezt, aki azért egy morális pozícióból is mondta nagyon sokáig, hogy vannak jók és vannak rosszak. Tehát, hogy nem szabad büntetlenül tovább szennyezni a Földet. Ez valamennyire egy morális pozíció, és nem csak természetvédő, vagy környezetvédő, vagy tudományos. Tényszerű, hogy ez így nem mehet tovább, de mégiscsak van egy ilyen Dávid-Góliát harca, van benne dráma, ahogy mondtad, de hogy ez már nem elég, azt mondom. oda menni tanúságtétellel, szomorú arccal, határozottan egy bennerrel, mérni, felszámolni, blokkolni, stb. Ez fontos, ezt csinálni kell tovább, de ez nem elég. Nekem ez volt az én személyes felismerésem 5 éve mondjuk. És itt jön be ez a közösségi lét, és visszahozom egy kicsit a pszichológiai vonalat. Szintén Kővári Zoltán mondta el, hogy egy közösség, főleg, hogyha aktív cselekvés felé segíti az egyént, akkor az történik, hogy az egyéni kompetenciás autonómia szintjét növeli. Tehát tulajdonképpen egy terapeuta szerepét tölti be egy jó közösség, egy nagyon szorongó ember életébe. Egy másik szintén pszichológiai szakember azt mondta, Lőrinc Éva egyébként, hogy a szorongás az egy energia, amelyik keresi a helyét. Addig, amíg ez csak egy szorongás, és nem egy megfagyott energia, ami teljesen blokkol, mondjuk kényszerbetegét, ez addig elég jó a helyzet, és lehet vele dolgozni, és addig kell vele dolgozni.
Most ebben nem szeretnék belemenni, tudom, nem ez a témánk, de ez a jók és rosszak kategorizálást, ez nagyon, tehát nekem ez túl hollywoodi, és sajnos valljuk be, hogy mindannyian részei vagyunk ennek a rendszernek, amelyik éppen húzza le a vécén a világot, és persze nagyon fontos, hogy minél jobban próbáljunk kilépni belőle, csak ezzel az a baj, hogy annyira tudsz kilépni belőle, amennyire kiratkozol az emberi kapcsolataidból, ha csak nincs egy ökofalud vagy hasonló közösséget, amelyik tud ebben segíteni. Szóval, de nem mennék ebbe bele. Amihez viszont kapcsolódnék, és ami nagyon tetszett abból, amit mondtál, hogy a boldogság alternatív modelljei, azt hiszem, így fogalmaztál, hogy ennek a keresése. Ez itt a kulcs. Ugyanis nagyon sokan egyébként is visszatérhetünk itt a katasztrofizmusról is, hoz is. Abból az implicit feltevésből indulnak ki, hogy ez a világ, amiben most élünk, ez a civilizáció, ez a létező világok, ez a létező civilizációk legjobbika. És ugye ilyen képekkel élnek, hogy akkor itt összeomlás, zuhanás, szerintem ezek nagyon rossz képek, helyette sokkal inkább egy civilizációs átmenetről kellene beszélnünk, amiben van fájdalom, ami nem zökkenőmentes, aminek van zuhanás része is, de ott van egy másik része is, hogy itt építünk valami jobbat. Hát erre azért nagyon sokan mutatnak már rá, most ha csak Máté Gábor orvosnak a munkásságát és a legutóbbi könyvét, a Normális vagy című könyvet említem, hogy a pszichénket és ezáltal a testünket is mennyire megbetegíti ez a civilizáció. És ugye akkor itt vagyunk mi ilyen ökoarcok, akik meg azt mondjuk, hogy a bolygót és más élőlényeket mennyire tönkretesz, és ezáltal persze megint csak minket is, valahogy másként. Tehát, hogy annyi felől kapjuk már ezeket a megerősítéseket tudomány oldaláról, különböző tudományterületekről, hogy nehogy már azt higgyük, vagy elhiggyük ezt, hogy mi itt a létező világok legjobbikában élünk. Ne tévesszük össze a baromi nagy anyagi jólétünket, ugye hát a világ egy részén, vagy a társadalmak egy részében, mert azért tudjuk azt, hogy a 8 milliárd ember többsége nem ennek a fogyasztói társadalomnak, globális középosztálynak a tagja, azért ezt se felejtsük, és Magyarországon is messze nem mindenki tagja ennek, szóval alsó hangon több százezer ember nem tagja, de valószínűleg millióban is mérhető. Szóval ez az, amit ki kellene verni a fejünkből, hogy ami ezután jöhet, csak rosszabb lehet, és az mindenképp összeomlás, és esés, és zuhanás, hanem pont ezen kéne gondolkodnunk, és egyébként itt akár a most megjelenő könyvemet és Világ eleje az a címe, említhetném, aminek ugye az alcíme az, hogy a jó élet keresése az ökológiai válság korában, ugye az alcím, ez eléggé rímel erre, hogy most boldogság alternatív modelljei. Tehát én is ezzel a kérdéssel küzdök, meg gondolkodom az egyik legtöbbet, ugye, hogy mi az, ami ebből a világból fontos és érdemes átmenteni, mert lehet ilyeneket mondani. Akár a tudomány terén, akár az emberi jogok, sok-sokféle területen. nem lehet azt mondani, hogy az se, hogy ló másik oldalán, úgy, ahogy van rossz ez a világ, és a mai civilizáció, és akkor mondjuk, hogy a modernitás civilizációja, vagy piaci fogyasztói civilizáció, így szeretem hívni, és akkor azt egészen dobjuk ki. Nem, ez se oké. De nagyon sok mindent ki kéne belőle dobni. És nagyon sok mindent, ugye paradigma szót használtad, Jancsi, valóban ezen a szinten, tehát mélyen, ugye a paradigma itt azt jelenti, nem tudományos paradigmát nyilván, te is kulturális paradigmát értettél ez alatt, valahol mélyen az értékrendünk, a világnézetünk szintjén, ha ezt a változást nem tesszük meg, és benne maradunk az uralkodó értékrendben, világnézetben, hát akkor mi el vagyunk itt veszve. Ez nagyon fontos, hogy erre a szintre ássunk ilyen mélyre, és olyan dolgokat kérdőjelezzünk meg, amiket nem szoktunk megkérdőjelezni. Amikkel azt hiszük, hogy ez minden emberi kultúrában így kell lennie, és nem is lehet másként. Ezért nagyon fontos egyébként, és befejezem, ezért nagyon fontos egyébként a kulturális antropológia tudománya, meg a különböző történettudományok, ezek segítenek nekünk kitekinteni a saját kultúránkból, és megmutatni ezeket az alternatív boldogság modelleket, hogy jé, alig fogyasztottak ezek az emberek, és milyen boldogok, boldogabbak, mint mi. Hogy a csodába lehet? Mi múlik ez?
Egy picit lehet, hogy pontosítanám, mert lehet, hogy nem volt pontos a véleményem. Fontos, hogy a bűntudathoz nem nagyon lehet kapcsolódni. Abból ez az egész, hogy a zöldek elindultak azzal, hogy nem élhettünk úgy tovább, ahogy eddig. Ebben nagyon sok bűntudatkeltés is volt. Ennek én is részese voltam. Én ezt a paradigmát saját magam is szeretném meghaladni. És itt nagyon sok rétege van, András. Tehát, hogy amire én gondoltam, az az, hogy nagy, szennyező cégek profitérdekből szennyeznek, miközben van már technológia arra, hogy ne szennyezzenek. Ott muszáj a tanúságtétel munkánkat folytatni, de az, hogy a hétköznapi emberek, mint amilyenek most itt vagyunk és ülünk az asztal körül, hogy bennünk bűntudatot keltsünk, hogy az életmódunk nem megfelelő, én erre már tudnék egy jobb megoldást, ezek az alternatív boldogságmodellek, ahol ahogy mondtad, alapkulturális dolgokat kérdőjelezünk meg, kulturális és akár tudományos paradigmákat, a végesség, végtelen növekedés, fejlődés, minőségi élet kapcsán mondjuk például, hogy zöldnek lenni, vagy ökoszemléletűnek lenni lemondása, vagy felszabadulás, mert szerintem felszabadulás. Szerintünk felszabadulás. Tehát egy kizsákmányoló rendszerből, ami az idődet veszi meg pénzért, abból felszabadulsz, és megnézed, hogy mi az, amire szükséged van, és egy materialista alapú boldogságmodellből megyünk, optimális esetben egy élmény alapú közösségi boldogságmodell felé. Ez lenne a jó, ez lenne az én vízióm, vagy sokunk víziója.
Ez egy élmény alapú, azt mondtad, én azért nem félnék itt a spirituális szótól sem, tehát hogy egy spirituálisabb irányba, és ezt most nagyon tágan értem, és messze nem csak hagyományos vallási vonalakat értek rajta, hanem nagyon tágan. A bűntudatkeltés, azt szeretném megerősíteni, tehát ezzel a részen nagyon egyetértek, hogy az nem oké, és ezen túl kell lépni, és teljesen joggal támadták, és támadják mind a mai napig a zöldeket, ugye, de ez megint csak az, amikor nem tudsz alternatívát mutatni. De ez is valahol normális, ugye, hogy eleinte csak te is azt érzed, hogy valami rossz, valamit nem úgy kéne csinálni, ez egy következő lépés, amikor csak el kell jutni eddig, nem szabad itt megállni, ostorozzuk az embereket. Itt van vitám azzal, hogy a jók meg a rosszak, szóval azért az mindig, ha őszinték vagyunk, egy önostorozásnak is lenni kell, mert én magam is, aki évtizedek óta ilyen elkötelezett ökoarc vagyok, én is tudok a saját életemből olyan dolgokat mondani, amin azért jobb lenne változtatni, és még lenne is hozzá mozgásterem akár. Ugye? Tehát, hogy mindannyian úton vagyunk, és nem tehát az szerintem mindig nagyon veszélyes, mikor valaki kijelenti magáról, hogy én már mindent megtettem a bolygó védelme érdekében, de nem így gondoltam.
Azok vallási vezetők.
Hát igen, de igen, hogy az zöld mozgalomban azért lehet ilyet is találni, szóval azért én tudnék,
igen,
nem fogok példákat
távol
áll, mondani.
Igen, de ettől távol áll. Tőlem is távol áll. Persze, tőlem is távol áll. Tehát az, hogy a saját hibáinkat, vagy korábbi tévedéseinket belássuk, az szerintem a reziliencia szintünk része, és a fejlődésünknek a része. Szerintem azzal van a baj, hogyha mondjuk egy 20 évvel ezelőtt önmagunkkal ezekben a kérdésekben még mindig egyetértettünk volna, és azt gondoltuk volna, hogy nem tudom, nálunk van a Szent Grál, vagy mi tudjuk a tutit. Szerintem nem tudjuk a tutit. Legjobb esetben is mi tudjuk feltenni a legjobb kérdéseket, de a legjobb válaszokat nem biztos, hogy mi fogjuk adni rá.
Érdekes dolgok hangzottak el a boldogság alternatív modelljeiről, mondjuk személyes pszichológiai szinten is, meg kulturális szinten is, a mostani kultúra bizonyos szintű meghaladásáról. De mi van a szerveződés szintjével, hogy mégis milyen alternatív modellje lehet a szerveződésnek, hogy az emberek mégis milyen közösségi cselekvésbe forgassák bele az energiáikat, forgassák bele akár ezeket a klímaszorongás által keltett motivációjukat, és ebbe az említett mozgalmi irányok hogyan tudnak összekapcsolódni?
Alapvetően én szeretek úgy fogalmazni, ez a közösség szó, ez egy elég ilyen misztifikált kifejezés, és nagyon sokszor azzal találkozom, hát közösség, de jó lenne, de én arra sose leszek képes, vagy mi sosem tudunk közösségé válni. És éppen azért nagyon fontos az a közösség definíció, amit mi használunk a helyi ökoközösségekre specifikusabban. Egy nagyon egyszerű definíció. Legyenek rendszeres személyes találkozások, elég gyakran, legyen egy közös gondolkodásmód, mi majd belemeltünk abba, hogy ez mennyire kell legyen az ökológiai gondolkodásmódnak, mennyire legyen az ökológiai gondolkodásmód, és mennyire más, mondjuk egy emberjogi, szociális, stb. És a harmadik dolog, hogy legyenek közös céljaink, amiért közösen teszünk. És ha ezek megvannak, akkor te már egy valamiféle közösség vagy, és onnantól kezdve úton vagy, és ezt lehet szorosabbá tenni, lehet még valódibbá, még, tehát az emberi kapcsolatok terén például elmélyíteni, de nagyon fontos az, hogy ezek alapvetően baráti társaságok, vagy az a jó, ha baráti társaságok. És én azt gondolom, én nem hiszem azt, hogy ez egy totális újdonság, hiszen volt ökofalu mozgalom, csomó előzményét tudnám mondani annak, amit itt mi csinálunk. Onnan kezdem, hogy az ember alapvetően egy közösségi lény, és ha megnézzük az emberiség történelmét, ami nem 5-6 ezer éves, hanem ugye a Homo sapiens történelmét értem ez alatt, tehát ez 2-300 ezer év, mindig is helyi közösségekben éltek az emberek, kivéve az emberek döntő többsége, kivéve az utóbbi 200 évet körülbelül, amikor egy drámai urbanizáció kezdődött el. 19. század elején 2-3% a világ népességének élt városokban, most ez ilyen 55% körül van. Nem szoktunk bele gondolni, hogy ez milyen brutális társadalmi változás. Ezek a falu közösségek, amelyeket én nem akarok idealizálni, meg vadászógyűjtögető közösségek, mert tudnám mondani bőven az árnyoldalaikat is. A pletyka, a kiközösítés, stb. De mégiscsak adtak nagyon sok élményt, stabilitást, támpontot, rengeteg minden jót az embereknek. Ezek nagyrészt elvesztek, falun is, ugye hát a falu is városiasodik, és valami hiányzik nekünk, ami az evolúciós történelmi múltunkban megvolt. Sokszor meg se tudjuk fogalmazni. Vágyunk a közösségre, az árnyoldalai dacára. És alapvetően, amit mi itt a kis közösségi programban fölvetünk, az tulajdonképpen ennyi, hogy fedezzük fel újra a közösségeket. Van egy 2017-es könyvem erről, a közlegelők komédiája, aminek ez az alcíme, a közösségek újra felfedezése, mint kiút az ökológiai válságból. És ez nagyon-nagyon lényeges, hogy erre eddig például a zöld mozgalomban azt gondolom, hogy nem eléggé gondoltunk. Ugye egy jó élmény felől fogjuk meg a dolgot. Barátság van köztünk, jó együtt lenni, együtt bulizunk, zenélünk, kirándulunk, jól érezzük magunkat. Tehát van egy élmény. Van egy egzisztenciális biztonság, ugye, hogyha mondjuk én súlyosan megbetegszem, de ott vannak azok az emberek, akikre számíthatok. Ugye a mai atomizált társadalomban ez egy nagyon nagy probléma. Látjuk ezt az egzisztenciális szorongást magunk körül, de emellett a napjaink, utálom ezt a szót, hogy kihívás, de ezt fogom mondani, napjaink kihívásainak megfelelően ugye, muszáj reflektálnunk az ökológiai válságra, vagy a tágabb civilizációs válságra is, tehát mi egy olyan közösség is vagyunk, akik megpróbálunk máshogy élni, olyan életmód alternatívát nyújtani, amivel megmutatjuk, hogy így is lehet élni, így jobb élni, nem csak így is lehet, amíg jobb is élni, és ezek ilyen kicsik is kristályosodási magvai lehetnek egy új civilizációnak. Kicsiben megmutatjuk, hogy lehet másként, és hát ha ragadós lesz, ha igazán, ugye ha sugárzik rólunk ez, nem feltétlenül sugárzik, de jó esetben sugárzik rólunk ez, hogy itt megpróbáltam másként, vagy mi megpróbáltuk másként. És nem fogyasztunk annyit, de helyette van egy kapcsolódás a másikhoz, egy kapcsolódás az élővilághoz, esetleg spirituális vonalat is behozhatjuk, és akkor jobban érzem magam. Szóval én ezt tenném ide a kérdésedre, és nem tudom, hogy kielégítően válaszoltam rá, vagy erre gondoltál-e.
Mindenképpen. Szerintem ezt egy aktivizmusként fel lehet fogni, mert ez is a zöld mozgalom része, hogy hogyan alkotunk meg ezeket a kis közösségeket, ami nem feltétlenül kifelé kommunikál elsősorban, hanem befelé próbál meg egyfajta alternatívát létrehozni, ami aztán természetesen kifelé is van hatással.
Na most azért az a jó, ha kifelé is próbálom ilyenkor mutatni magamat, ezt egyébként a saját kis közösségi programos terepmunkáink igen jól alátámasztják, hogy a legtöbb ilyen közösség, hát persze nyilván azokhoz jutunk el, akik kommunikálnak kifelé, és lehet van jó pár olyan, akik rejtőzködnek, de hogy eléggé egyöntetően mondják, hogy igen, mi szeretnénk másoknak is mintát adni, és ez szerintem nagyon jó. Itt megint csak ugye oda lehet visszakanyarodni, hogy mondjuk a főáramú média felelőssége, hogy akkor miért nem mutatjuk be ezeket. Egyébként van egy, most már több könyvemet nem fogom emlegetni, de van egy közösen a kis közösségi programos munkatársaimmal írott Építőkockák egy új világhoz, ami egy ilyen jó gyakorlatgyűjtemény, és ebben pont ezt próbáltuk bemutatni, ez ingyenesen letölthető egyébként most már. Pont ezt próbáltuk bemutatni, hogy itt Magyarországon van egy csomó olyan alulról jövő, tágértelemben közösséginek mondható részben ökológiai kezdeményezés, részben meg van ezeknek szociális aspektusa is, vagy többnek, amelyiknek a nagy részét nem ismerjük, nem széles körben ismertek. Egy-két ilyen ismertebb példa volt benne, mint mondjuk a Critical Mass iBike Budapest, ugye ez egy szélesebb körben ismert, de a 12 példából a legtöbbet a whitefülűek ismerik. És mi ezt próbáltuk ebbe a színes szagos könyvecskében bemutatni, hogy hát figyeljetek, ez is Magyarország, és ez is van itt Magyarországon, és ezekről is hírt kellene adni, és mennyire klassz előremutató kezdeményezések. Sokszor széllel szemben haladva beraktunk direkt tanulságos kudarcokat is, amikor maga a kezdeményezés klassz volt, de mondjuk az állam ellehetetlenítette, vagy nem állt mögé, pedig megígérte, vagy mögé kellett volna állnia. Szóval és ebből kéne nagyon sok megmutatni, hogy kik azok, akik itt Magyarországon helyben küzdenek, és próbálnak valamit felmutatni, ami lehet, hogy tökéletlen, lehet, hogy vannak különböző gyerekbetegségei, lehet, hogy nem annyira látványos, amit tesznek, mégis előremutató mintát adhat másoknak. Tehát mi nagyon szeretjük ezeket a kezdeményezéseket mutatni.
Egy kiegészítő gondolatom van ehhez. A szerveződés igen, sok rétű, sok szintű lehet. Lehet mozgalmat alapítani, lehet egy mozgalomhoz kapcsolódni, lehet egy létező egyesülethez, nemzetközi szervezethez kapcsolódni, lehet komposzt közösséget létrehozni, lehet akár egy NIMBY közösséget, hogyha valami olyan dolog van, ami a te életteredben kifejezetten zavar, vagy az érdekeid ellen való. Ezt elég jól kifejtetted, András, és szerintem a könyvetekben elég sok példa van rá. De hogy amiről most szeretnék beszélni, az a hiány, ami benne van, a hiányérzet. És ez egy önkritikai pozíció megint. Ez pedig a társadalmi legitimáció. Tehát, hogy a zöld mozgalomnak hol van a társadalmi legitimációja. Nem véletlenül a mozgalmak.hu-n a 146 példának a 90%-a az szerintem vagy NIMBY, vagy egy országos NIMBY ügy, ami országossá vált. mint a Dunakör ügye, vagy az Engő, vagy a Verespatak, nagyon sok ilyen tulajdonképpen is, NIMBY ügy is, és országos ügy is. Pont azért, mert ezekben az általad is említett dráma jól lekövethető, igenis lehet látni, van egy ilyen meseszál, hogy egy storyline, hogy vagyunk mi, a jók, akik szeretnénk élni békében, a helyi tájjal, természeti közeggel, és van egy beruházó mondjuk, aki viszont szeretné lerombolni azt, ahol mi élünk. Ez a mese így el van mesélve, és nagyon sokszor meg is lehet nyerni ezeket az ügyeket. De az országos szintű társadalmi legitimációért szerintem nem dolgoztunk elég tudatosan, nem elég mély a társadalmi gyökere Magyarországon a zöld mozgalomnak. Nagyon nagy előnyei és nagyon nagy erősségei vannak. Az intézményesülésnek a koordinációs tanács, országos találkozó, szerintem az egyik legjobb és legdemokratikusabb intézményrendszer a zöld mozgalomnak, van erről tudunk beszélni, de 30 éve szerintem ez nem jó lóra tettünk azzal kapcsolatban, és mondom, én 20 éve vagyok aktív mozgalmár, vagy akár főállásban ezzel foglalkozó, és az első 10 évben én se ismertem fel, hogy ez mennyire fontos. A társadalmi legitimáció alulról jön, nem felülről. Ez azt jelenti, hogy mondok egy példát. Tehát aki a Greenpeace-szel vitatkozik, az 100 000 adományozóval vitatkozik, egy Székesfehérvár nagyságú várossal. Tehát nem csak velünk, hanem emögött van 100 000 ember ma már Magyarországon, aki legalább egyszer, vagy többször, vagy havi szinten támogat minket, és van egy évi 10-12 000, aki viszont az ilyen fix bázisunk. Ez egy másik pozíció. Ez egy másik pozíció. Németországban a CDU-nak és a CSU-nak nincs annyi tagja, mint a Greenpeace támogatóinak az álma. Ez Ausztriában egyébként mondjuk 132 000, vagy most már talán 150 is, nem tudom, ez egy pár éves adat. Amikor a Greenpeace bevonult Magyarországra, és nem mondom, hogy ez egy nagyon kényelmes pozíció, ahonnan ezt mondom, senkire nem akarom ezt ráerőltetni, tudom, hogy ez baromira nehéz, és tudom, hogy nagyon lassú, de el kell kezdeni ezt a munkát. Tehát a felülről jövő legitimáció az azt jelenti, hogy a politikustól, az önkormányzattól, az EU-tól, akár egyházaktól, nagy intézményektől várjuk azt, hogy támogasson minket. Ez nem egy tévút, de ez önmagában nem elég. Ha viszont azon kezdesz el dolgozni, hogy minél több követőd, támogatód, anyagi támogatód, kis és nagy összegű támogató, tehát egy diversifikált támogatói réteged legyen, akkor sokkal erősebb a beágyazottságod. És ilyen szempontból nem is tudom, hogy a Greenpeace-t mihez tudnám hasonlítani, de bizonyos politikai szereplők hasonló hatással szembesülnek, hogyha hibáznak. Tehát, hogyha mi mondjuk csinálunk egy elrontott akciót, jó pár ilyet csináltunk, hiszen elég régi a szervezet, és mi is hibázunk. A NASZKA vonalaknál, vagy akár egy német stadion fölé berepülő, nem tudom, ejtőernyős, ott majdnem megsérültek emberek, rögtön lemondja több ezer támogató. Tehát, hogy nagyon gyors a visszacsatolási mechanizmus. Ha pályázatokból élsz, akkor az erőforrásait, ha csak pályázatokból, az erőforrásait harmada fele arra mehet el, hogy pályázol, pályázatokat figyelsz, megpróbálsz megfelelni egy olyan rendszernek, ami tudjuk, hogy nem fenntartható, és téged is kizsákmányol. És közben nem erősíted azt, hogy a társadalmi legitimációs bázis mondjuk kiépüljön.
Nagyon tetszett ez a legitimációs gondolatmeneted. És most először is ugye a kisközösségi programban mi is abszolút magánszemélyek kis összegű adományaira, hát nyilván egy nagyságrendekkel kisebb büdzsével, mint ti, de hát pár tucat emberre mi is tudunk már támaszkodni. És ez egy nagyon-nagyon fontos vonal, hogy nem felülről várjuk a támogatást a munkánkhoz. És most mondok valamit, ami bennem is ilyen forrongó dolog, és emiatt nem biztos, hogy annyira letisztult lesz. Másik oldalon viszont szerintem nagyon fontos, és ide nagyon kapcsolódik. Tehát én azon gondolkodom mostanában nagyon sokat, hogy van-e értelme, jó-e, ha zöld mozgalomról beszélünk, ha különálló zöld mozgalomról beszélünk. Én egyre inkább afelé hajlok, ahogy ugye használjuk ezt a kifejezést, hogy ökológiai válság. És ugye én is nagyon sokszor szoktam mondani, hogy igen, de ez csak egy tünete egy tágabb civilizációs válságnak. És hogy nézzük meg azt, hogy kik azok még a világban, az országban, akik elég hasonló célokért küzdenek, akik elég hasonló civilizációs problémákat azonosítanak, és nézzük meg azt, hogyha velük együtt vagyunk, egyébként tudok erre jó történeti példát is mondani, az ezredfordulónak a globalizáció kritikai mozgalmát. Ugye ezt hívták úgy is, hogy a mozgalmak mozgalma, de ezt nem, hogy mondjam, ilyen felső fok értelemben kell érteni, hanem úgy, hogy volt egy sokszínűsége ott az őslakos mozgalmak, a társadalmi igazságosságért küzdő mozgalmak, emberjogi zöld, ugye ez egy fontos szín volt benne, és a többi mozgalmak, szakszervezetek, és a többi, tehát ezek így összekapcsolódtak, és megvolt a közös cél, meg nyilván egy közös ellenségkép is, nagyvállalatok és nemzetek fölötti szervezetek, WTO, stb. És valahogy, tehát ezt csak azért mondom, hogy itt már van egy gyökér, itt már van egy hagyomány, valahogy ezt mint egy kicsit elfelejtettük volna az ezredforduló óta, vagy háttérbe szorult, és milyen érdekes lenne megnézni azt, és ezen egy kicsit gondolkodni, hogy kik azok, akik nagyon hasonló dolgokért küzdenek. Most akkor egész közel álló példát mondok, mert ezen is gondolkodtam, mint egy közéletiskolája vagy a TASZ, ugye, a kicsit rokon szervezet veletek. Most a ti közéletiskolája, a zöld mozgalom részei vagytok-e, vagy a TASZ a zöld mozgalom része? Hát nyilván elsőre azt mondjuk, hogy nem, mert egy másik vonalon. De akkor megnézzük, hogy milyen ügyeket visztek a honlapotokon, és akkor egy csomó, a zöld ügy csomószor előjön. Ugyanígy a TASZ-nál, ugye, csomószor előjön a zöld ügy, meg vannak olyan munkatársak, akik direktben ezzel foglalkoznak. És akkor például azt látjuk, hogy a demokrácia kérdése, a részvételi demokrácia, helyi demokrácia, rögtön van egy kapcsolódási pont. Emberi jogoknál megint csak van egy kapcsolódási pont. Ugye abban valószínűleg egyetértünk itt a Jancsival, és mindannyian egyetértünk, hogy hiába egy adott megoldás, hiába nagyon ökológikus, ha az emberi jogokat egyértelműen sért, akkor nem lesz nekünk elfogadható. Ugye, tehát vannak ilyenek. És megint az építőkockák könyvre visszatérve, mi ezt ott próbáltuk tükrözni részben tudatosan. Ugye vannak például ilyen példák, hogy adományboltok. Most ugye a proaktív, zöld mozgalom proaktív része. Adományboltok, ezek hozzátartoznak-e? Ugye hát van egy komoly ökológiai aspektus az adományboltoknak, ez egyébként megint csak egy jó példa, ugye a sorba fölvehetjük, mert hogy ezek is elterjedtek nagyjából a nullás évek vége óta, most már csomó van. És van egy komoly ökológiai aspektusuk, mert hogy amit kidobnánk, nem dobjuk ki másoknak, az kincs, ami nekünk hulladék, rengeteg hulladék képződését megakadályozzuk, rengeteg fölösleges gyártást megakadályozunk, de van egy nagyon erőteljes szociális része is, az egész ugye a 20. század közepén Egyesült Királyságból kiindult adománybolt mozgalomnak, van egy nagyon komoly szociális része, ugye, hogy itt segítsünk szervezeteket ezzel. Nem feltétlenül csak zöld szervezeteket, sokféle szervezeteket, még fontosabb szociális része, hogy jutányos áron lehet itt megkapni. Tehát olyan emberek, kis nyugdíjasok, mély szegénység vagy szegénységben élő emberek be tudnak ide menni vásárolni, és tényleg nagyon jutányos az ár, föl tudja mondjuk szerelni a lakását, mit tudom én. Szóval ezek azok a példák, akkor hoztuk egy kicsit más, megint a könyvből veszem a példát, pécsi retextilüzem, ahol mentális betegségekből lábadozó emberekkel közösen a műhelyben készítenek egyébként szerintem nagyon szép textiltermékeket. Ugye, és akkor megint van egy szociális vonal, egy gyógyító vonal, pszichés vonalon gyógyító vonal, mert hogy úgy azt is mondják, hogy ez a kreatív munka, ez önmagában gyógyít, de megint van egy ökológiai vonal is, hogy újrahasznosított alapanyagokból gyártják ezeket a szép textilalkotásokat. És akkor csak a harmadik utolsó példát azért mondom, mert ugye ez állít hozzátok közéletiskolájához a legközelebb. Van egy olyan példánk, az utolsó eset tanulmány a könyvben, amikor azt mutatjuk meg egy diósdi eset kapcsán, egy szennyező üzemet akartak Diósd határában létesíteni, nagyon közel a lakóházakhoz, tényleg kockázatos, és nagyon példaértékű módon, abszolút alulról szerveződően, nagyon ügyesen, és abszolút egy ilyen a helyi részvételi demokrácia minta példája ez. És ez egy reaktív, persze, ugye, tehát ez itt proaktivitás nem volt benne, de egy nagyon klassz dolog, ugye, és akkor rögtön megint van egy kapcsolódás azokkal a vonalakkal, akik a demokrácia kiterjesztését szeretnék elérni, és demokráciára igyekeznek tanítani az embereket. Ökopolitika legtöbb gondolkodója ezt mondja, hogy a demokráciát véletlenül sem szabad elvetni, ugye, hát sokan bíznak ilyen autoriter megoldásokba, vagy ökodiktatúra, stb., ez fából vaskarika, de akkor van reményünk, ugye, itt is megint van egy szinergia, akkor van reményünk, ha valódi, ugye az azt jelenti, hogy helyibb és részvételibb demokráciát tudunk létrehozni a képviseleti, mai képviseleti demokrácia helyett. Szóval, és akkor csak lekerekítve ezt a gondolatmenetet, szerintem ez a nagy-nagy feladatunk, hogy akkor nézzük meg, hát itt nagyon sok mindenben közöset akarunk, nézzük meg, mi az a legkisebb közös többszörös. Én valami ilyesmit tudnék mondani, hogy ezek az irányok, ezek a mozgalmak mind valahogy a jelenlegi egyenlőtlenségekből indulnak ki, a hatalmi, vagyoni, társadalmi státuszbeli egyenlőtlenségekből. Talán itt van, de ezért mondom, hogy ez egy kiforratlan gondolat mégis, lehet, hogy simán lehet vitatni, sőt, biztos, hogy simán lehet vitatni, de valahol itt tartok ebben a gondolkodásban, hogy valahol itt lehet, itt van ez a közös pont, hogy és akkor ezért a Globkrit mozgalom is érdekes, ugye, mert az megint csak itt a hatalmi, vagyoni egyenlőtlenségekből indult ki.
Mi szerintem egyébként ezzel nagyon tudunk menni, így a közéletiskolájában, mert hogy a különböző mozgalmi csoportosulásoknak a szövetsége, vagy akár osztályokon átívelő szövetség, az mindig megerősíti a különböző célokért küzdő embereket. És egyetértve egyébként ezzel az egyenlőtlenség kiindulással is, meg azzal, hogy ezek össze tudnak fonódni, még visszatérnék oda, hogy a zöld mozgalomban, amit mondtál, Jancsi, hogy legalább annyira divers, mint maga a társadalom, és beszéltetek már az alulról jövő legitimációról, kérdezett a Marci arról, hogy milyen szerveződésekbe lehet csatlakozni, de hogy az is érdekelne minket, hogy mit láttok, hogy kik azok az emberek jelenleg, vagy ez hogyan változott akár, milyen társadalmi rétegekbe tartozó emberek azok, akik szerveződnek, akik alkotják ezeket a kezdeményezéseket, volt szó az urbanizációról, tehát hogy mennyire alakul ez mondjuk fővároson, vagy nagyvárosokon kívül, vagy inkább fővárosokon. Mondtad azt, Jancsi, hogy az ideológiától független, de hogy mit látsz, mint aktivista ilyen társadalmi szinten?
Rendkívül sokszínű. András, kíváncsi vagyok majd, hogy neked is milyen tapasztalatod volt ebbe. Például azok a régió szervezetek vezetői, akikkel mondjuk 15 éve együttműködtem, azokkal most is együttműködöm. De van nagyon sok olyan mozgalom, ami azóta született, Fridays for Future, Extinction Rebellion, de szerintem elég sokat lehetne hozni. Vannak olyan szervezetek, amik azóta születtek. Nyilván az egy tipikus szerveződési modell, hogy a nemzetközi szervezetek, Hogy mondtad, András, a Greenpeace milyen szervezet?
Hát a Castells tipológiájában internacionalista ökoharcos így titulálja, illetve amit még használ kifejezést, a bolygómentők. Ugye, tehát egy szóval ez a bolygómentő, de ez nagyon fontos, hogy internacionalista, de hát ez nyilván, okay. Ugye, tehát kvázi, tehát sok országban jelen van.
Igen, tehát mondjuk amikor minket támadott a kormányzat 17-ben, hogy nem tudom, sorosista ügynökök vagyunk, meg időnként a megboldogult magyar időkben, hogy túlfeszített igazságkeresők, akik a kényszeres betegség egy konstruktív fajtájában szenvednek, iszonyokat rögtünk.
Miért olvasod el ezeket?
Van médiafigyelünk, szerintem nagyon vicces volt. Bizonyos szempontból igazuk is van, nagyon komoly igazságérzetünk van, komolyan igazságkeresők vagyunk, ahogy a közélet iskolája is egyébként. A túlfeszítettet egy kicsit túlzásnak éreztem, de jókat röhögtünk bent. Na, szóval, hogy internacionalista bolygóvédő vagyok, igen, tehát mi akkor azt mondtuk 17-ben, hogy a környezetvédelem, a bolygó megvédés az nem ismer határokat. Tehát ahogy a környezetszennyezése, tehát hogy muszáj, a legmagasabb szintű együttműködés kell ahhoz, nemzetközi, internacionalista együttműködés, államok között, államszervezetek között, nagy cégek között, hogy a 21. századot túléljük. Ez egyszerűen egy muszáj. Tehát, hogy, és ezek a szervezetek, ezek mindig a fővárosban, és általában csak a fővárosban nyitnak irodát, és mindig országos hatókörűek. Tehát ezt lehet mondani. Akkor vannak, akik ezt vallási oldalról közelítik meg, és itt van nyilván átfedés, sokszor ők egyébként természetvédők, természetjárók, vannak olyan környezeti nevelők, amik az előző két csoporttól egy kicsit távolabb állnak, tehát nem érdekvédők, nem értékalapon közelítették ezt meg, vagy akár nem is vallási alapon, nem kifejezetten a környezeti nevelést, a természetközeliséget tűzték ki zászlójukra. Nagyon sokféle van. Ami közös, az a most már azt hiszem, hogy több mint 30 éves stabil intézményrendszer. Van egy koordinációs tanács, amit minden évben megrendezett zöldek országos találkozója választ. Most néztem rá 250 regisztrált résztvevővel, szerintem ismét valahol 100 és 200 regisztrált szervezettel. Van egy együttműködési fórumunk, ahol bármilyen zöld szervezet az alapszabályát feltöltve, hogyha ez benne van, hogy környezet és természetvédő, vagy környezet vagy természetvédő, akkor jöhet, beválasztathatja magát az általában ilyen 20-25 fős koordinációs tanácsba. Most lesz a héten koordinációs tanácsülés, ahol egyenként a legfontosabb zöld ügyeket, szakpolitikai ügyeket, együttműködési, közösségi ügyeket átbeszéljük, és van, hát nem is tudom, valahol 100 és 70 közötti bizottság, amik komoly bizottságok, hogyha a magyar egy élet demokrácia lenne, akkor ezek döntéshozó testületek lennének, a területfejlesztéstől a vízügyen át az Országos Környezetvédelmi Tanácsig. Ezek sajnos az elmúlt 15 évben, vagy 20 évben, amióta én követtem, és ezekben részt vettem, ezek egyre gyengülő legitimitású és döntéshozatalú szervezetek, sajnos. Pedig nagy szükség lenne rá. Ezekbe is a Zöld OT, a Zöldek Országos Találkozója delegál képviselőket.
A kérdésedre, Lili, a rövid válaszom nekem is az a Jancsinak, hogy rendkívül sokszínű, de talán azért tudunk is specifikálni dolgokat. És amit mondok, ugye nekem, mint elhangzott, elsősorban ezekről a helyi ökoközösségekről van tapasztalatom, nem csak tapasztalatom, hanem hát tudományos tudásunk is van, tehát mi kutatjuk is ezeket a közösségeket, főleg még az első egy évtizedben különösen inkább kutatóként működtünk, és az említett közlegelő komédiája könyvben van is egy fejezet erről, ahol ezeket a terepmunkáinkat összefoglalom. Tehát elsősorban erről van tudásom, erről a szegmensről, de lehet, hogy egy kicsit tágabban is igaz, van, ami egy kicsit tágabban is igaz. Először is a nők dominanciája nagyon látványos. A helyi ökoközösségeket is általában nők kezdeményezik. Most ezt lehetne boncolgatni, hogy miért, de ha megnézzük a vonatkozó kutatásokat, nagyon egyértelműen látszik a szakirodalomból, hogy szinte bármilyen fajta ökokezdeményezésben a nők dominálnak. Mindenhol, gyakorlatilag a világban. Igazából egy nagy kivételt, amit egy konkrét szakcikkből emlékszem, amelyik azt hozta ki, hogy a klasszikusan vett politikai aktivitásban viszont a zöld ökopolitikai aktivitásban is a férfiak. Ez igazából a kivétel. Tehát azért a női dominanciát itt meg tudjuk jeleníteni.
Ezt megerősítem egyébként az aktivista bázisban is, globálisan és helyi szinten is. Nálunk is van egy női domináció.
És talán még pontosabb úgy, hogy a feminin energiáknak a dominanciája, ugye, ami sokszor férfiakban van meg, és sokszor nőkben nincs meg. Ugye azért ezt így tegyük hozzá. Tehát feminin energiák. Én egyébként fontosnak tartom a maszkulin energiákat is a zöld mozgalomban, és lehet, hogy kevés is van belőle. Mindegy, ennyit erről. Mi van még? Hát, ha az ökoközösségeket nézzük, akkor kijelenthetjük, hogy városi emberek csinálják őket vidéken is. Tehát ez nekünk először egy ilyen megdöbbentő tereptapasztalat volt, hogy akik ma, és mi főleg vidékeket vizsgáltunk, eleinte, főleg azok voltak, akik ma Magyarországon ilyen helyi, vidéki ökokezdeményezést kezdeményeznek, azok gyütmentek, akik nemrég költöztek városról oda. Aztán utána, amikor olvastam erről a szakirodalmat, egyöntetően a szakirodalom alátámasztott, ez máshol is így van, nem magyar sajátság, és ugyanez igaz arra is, hogy alapvetően diplomások. Ez nem csak az ökoközösségekre igaz, egyébként ez megint csak ugye szakirodalom által más országokban is alátámasztott, hogy diplomások. Ez azért fura, mert ugye itt diplomások körében nagyon sokszor, meg városon ugye lenézett dolog, hogy ilyen, nem tudom, földművelő állattenyésztő tevékenységet végzünk, hogy például egy ökofalu közösség ilyen, hogy ott vannak a magasan kvalifikált egyetemet végzett emberek, akik lényegesen több pénzt kereshetnének, használhatnák a diplomájukat, és helyette úgy döntöttek, hogy nekik ez a jó élet, hogy kecskét tenyésztenek, hogy zöldségeket termesztenek, és így érzik jól magukat. Hozzáteszem, hogy ezt lenézni intellektuálisan is egy hatalmas hiba, hát, hogy ezt jól csinál, de hogy ahhoz egy óriási tudás kell. Tehát ilyeneket mondani, hogy buta paraszt, ez egy nagyon nagy tévedés. Na most, ez megint csak, amit mondok, tágabban is a szakirodalom mutatja, és nem csak a ökoközösségek terén, tehát sokkal tágabban, hogy a környezeti problémák iránti érzékenység populációs átlagban annál nagyobb, minél iskolázottabb valaki. Ugye, tehát van egy nagyon erős pozitív korreláció az iskolázottság növekedésével. Tehát nyilván ez elég jól magyarázható, ez egy nagyon összetett problémakör, komplex problémakör, elvont, ugye elvontoksági viszonyokat kell hozzá megérteni, sokféle tudományterületet kell hozzá megérteni, tehát nyilván ennek van egy ilyen tanultsági faktora, ami nem azt jelenti, hogy nyilván vannak kivételek, tehát van, aki abszolút nem iskolázott és nagyon érzékeny, csak mondom, ezt populációs átlagban kell érteni. Tehát azért ennyit bizton lehet állítani a kérdésedre, hogy el lehet különíteni ilyen csoportokat. Még talán egy demográfiai jellemző, ami érdekes lehet, ez a kor, és azért itt is elég jól látszik, hogy ez inkább a fiatalok, koraközépkorúaknak a kezdeményezése, nem feltétlenül a legfiatalabbaké, viszont megint csak nagyszerű kivételeket tudok mondani. Ugye az egyik ökoközösség, akikkel már régóta együttműködünk, Marci, te ismered is őket, a Szentendrei Ökoparti, nyugdíjasok hozták létre, és szerintem ez teljesen mintaértékű, amit ők csinálnak.
Hát szerintem itt azért van egy nagy hiány, ez pedig egyébként egyetértek veled, középosztálybeli urbánus réteg hozta létre a zöld mozgalmakat nagy részt, és szerintem ezt most is kimondhatjuk, hogy jó részt középosztálybeli urbánusok viszik. Ahogy te mondtad, vidéken is. Ez tulajdonképpen elég logikus dolog. De azért remélem, hogy változni fog. Szerintem ott tud nagyot változni a társadalom, ahol sokkal több társadalmi réteget vonnak be, és ez a zöld mozgalom legitimációs programja. Szerintem ez nem lehetetlen, vannak rá nagyon jó nemzetközi példák, akár a farmerek érdekközössége szakszervezetei bevonva. Egyszerűen az átállás, az ökológiai átállás, az ökoagri átállást legfontosabb érdekelt felei lehetnek. Vagy a német energiaforradalom, ahol szintén a vidéki lakosságot megmozgatták, és Merkel már nem volt abban a pozícióban, hogy bármilyen módon visszavonja, amikor mondjuk több százezer olyan energiaszövetkezet volt, ahol a német lakosok, a német polgárok tulajdonosa is voltak a különböző megújuló erőműveknek, és ott már ugye elindult ez a prozumer irány, tehát hogy egyszerre termelő és egyszerre fogyasztó lettél. Szóval szerintem ezzel foglalkoznunk kell, és egy nagyon apró kis, és persze természetesen a mély szegények, az egy óriási hiány. Tehát a szegények és a mély szegények, nem tudjuk se a nyelvezetet, se a kampányirányokat, se azt, hogy hogyan lehetne jól bevonni őket. Van egy pár szervezet szerintem, a Habitattól az Igaz Gyöngyig, a Bagástól, nem tudom, akik próbálnak foglalkozni, nem zöld szervezetek, de azért egy kicsit zöldek is. Mint ahogy ti is egy kicsit zöldek vagytok, mondjuk a Közélet, vagy a TASZ, ők, ti horizontális szervezetek vagytok, akik mindenhol ott kell, hogy legyetek. Én azzal a pozícióval értek egyébként egyet, amit szintén a Köveri Zoli mondott, hogy a pszichológusoknak zöldülnie kell, a zöldeknek meg pszichológizálni kell ahhoz, hogy megértsük és jól csináljuk a dolgokat. Én ugyanezt gondolom, tehát nekünk nyitni kell a jogvédők felé, nyitni kell az esélyegyenlőséggel foglalkozók felé, ahogy egyébként nekik is a zöld dolgok felé. És akkor a kis kitérőm az, hogy sokkal több női vezetőre van szükség. Furcsa, hogy férfiként ezt mondom, de nagyon-nagyon logikus. Túl sokat háborúztunk, túl férfi dominanciájú a vezetés a magyar parlamentben, 9% a nők aránya. Azt látjuk, hogy, és most mondok egy nagyon furcsát, legyenek női vezetők, és nem kell, hogy zöldek legyenek, mert úgy is zöldek lesznek. Tehát azt látjuk, hogy ahol megfordul az arány, és 30-40-50% vagy nagyon nagy arányú lesz a női vezetők aránya, annál többet költenek megújulókra, oktatásra, zöld átállásra. Egyszerűen egy nő máshogy gondolkodik, más időtávban gondolkodik, és nem csak ezek a politikai, nagyon harcos 4 éves ciklusok kötik a gondolkodását, egyszerűen azért, mert máshogy gondolkodnak a nők. A női férfi egyensúly jobb egyensúly kellene, és itt most nem a férfi vezetőket akartam leszólni, vagy lehúzni, ez tök fontos, túl domináns a férfi vezetés egyszerűen a nyugati típusú társadalmakban.
Igen, azt még egyszer behoznám, hogy amit igazán számít, hogy női energiák legyenek, ugye? Tehát nagyon maszkulin nőket is ismerünk, akik nem fogják ezt behozni, és ismerünk olyan férfiakat is, akik meg behozzák ezt a feminin gondolkodásmódot. És tehát csak annyit akarok hangsúlyozni, nem a biológiai nem számít itt, hanem valamiféle más gondolkodásmód, egy más értékrend, amit behozhat bármilyen nemű ember igazából, tehát itt nem ez a lényeg, hogy...
Szerintem is, tehát itt köszi a kiegészítést, én is pontosan így gondoltam. Egyáltalán nem számít a biológia nem, de ezeket az energiákat muszáj behozni. Tényleg szétgyilkoltuk egymást az emberiség történetébe. Bocsánat, hogy ezt a nagyon ilyen komti hatékonyságú megközelítést hozom, de egyszerűen erre már nincs időnk. Nincs lelkünk már, nincs lelki energiánk ezt a sok szenvedést látni, ezt a sok felesleges szenvedést. Nem csak a bolygót nyírjuk ki, hanem saját magunkat, és egyszerűen máshogy kell hozzáállni ez.
Köszi szépen, lassan az időnk végére érünk, és így az utolsó kérdésem így a jövőre vonatkozott volna, de kicsit már megelőztetek, és elég sokat beszéltetek arról, hogy mégis a mozgalom milyen jövő felé halad, és milyen irányok szerint tudja ezt elképzelni. Nem tudom, hogy mondjuk azzal kapcsolatban van-e valami záró gondolatotok még, hogy mégis mi lehet a zöld mozgalomnak egyfajta jövőbeli jó iránya, és akár azzal összefüggésben, hogy hogyan kapcsolódhat össze mondjuk egy kis közösségi kezdeményezés, vagy egy ökokezdeményezés, mondjuk egy környezetvédelmi aktivizmussal, vagy mondjuk egy nagyobb léptékben gondolkodó mozgalmi tevékenységgel.
Egy nagyon gyorsat mondok az elején. Fel kell adni azt a pozíciót, hogy vesztesek vagyunk. Tehát az a pszichológiai attitűd, ami itthon is, talán nemzetközileg is nagyon sokszor egyszerűen benne van a fejünkben, a szívünkben, hogy nekiállunk, megcsináljuk, de egyszerűen annyi kudarc ért már minket, hogy hát nem tudom, hogy sikerül-e, vagy már elkönyveljük a veszteséget. Szerintem ezt fel kell adni. Győztes szituációkat kell létrehozni, olyan szövetségeket, ahol a különböző társadalmi csoportok érdekeltek lesznek a társadalmi változásba. Egy túlcsordulási ponton vagyunk éppen, ahol minden dinamikusan és nagyon gyorsan alakul át. Politika, gazdasági szereplők olyan helyekre hívnak az elmúlt 3-4-5 évben, ahova hát nem, hogy nem engedtek be, hanem hogyha esetleg valamilyen kapcsolat volt, akkor általában kiröhögtek. Most a legfelsőbb szintű mondjuk céges vagy politikai vezetés kíváncsi a megoldási javaslatainkra. Pont azért, mert ők is érzik, hogy nagyon-nagyon nagy a baj. Tehát fel kell adni a vesztes pozíciót, szövetségeseket kell találni, és sokkal nagyobb önbizalommal, sokkal nagyobb hittel, és a különböző kell nekiállni, és a különböző rétegeket össze kell kapcsolni, a különböző csoportokat össze kell kapcsolni, és tanulni kell egymástól, és leginkább a saját hibáinkból bátran kell tanulni.
Hú, hát ez nekem most nagyon tetszett, úgyhogy akkor ehhez kapcsolódom. És ez tök jó olyan szempontból, hogy akkor nem ismétlem el azt, amit már korábban mondtam, hogy itt a önálló zöld mozgalom helyett inkább a kapcsolódásokat nézzük más mozgalmakkal. Ugye erről akkor nem akarok még egyszer beszélni. Én azt tenném még hozzá, maximális egyetértve ezzel a győztes mentalitással, hogy nagyon-nagyon fontos a remény. Én ezt a szót szeretem használni még hozzá, egy olyan összetételben, hogy cselekvő remény, ugye, mert a reménynek van egy ilyen negatív olvasata is, hogy hát reménykedem, hogy valaki majd megoldja, ugye a cselekvő remény meg azt jelenti, hogy neked is hozzá kell tenned sajnos, ugye, hát ez egy nehéz út, de, és ez nem az optimizmus, azt szeretném, a reményt meg az optimizmus sokszor keverjük, ugye ez nem azt jelenti, hogy én most feltétlenül úgy látom, hogy jó irányba fognak menni a dolgok, hanem van bennem remény, nüansznyinak tűnik a különbség, de nagyon fontos a különbség, van bennem remény, hogy a rendkívül szorongató és nehéz helyzetünkben is elképzelhető, mert bízom abban, és látom azt, hogy sokan mások is változást akarnak, és látják, hogy ez így nem jó, és egy új civilizációt kell építeni. Akkor tudunk győztes mentalitással rendelkezni, ha van bennünk remény, ha ez egyik feltétele ennek.
Hát nagyon köszönjük, szerintem ez most elég reményteljes, inspiráló beszélgetés lett, úgyhogy szerintem a hallgatóinkban meg fog születni a remény, a cselekvő remény a beszélgetés után, úgyhogy nagyon köszönjük Takács Hánta Andrásnak és Mező Jánosnak a beszélgetést. Kedves hallgató, kérjük, hogy ha teheted, akkor támogasd az idén 10 éves közéletiskoláját, hogy még 10 évig működhessünk. Linkeket a leírásban fogsz találni. És gyertek el ingyenes programjainkra is, illetve lesznek nyilvános szülinapi programjaink is idén, úgyhogy figyeljétek az oldalainkat. A mai adásunk a mozgalom történet témájához is kapcsolódott, amit nagyon fontosnak tartunk, mert a múlt ismerete nélkül nem tudjuk a jövőt építeni, ezért is tartunk zöld és más témájú mozgalom történeti műhelyeket is a közéletiskolájában, felkérésre más szervezetekkel is, úgyhogy ír nekünk az info@közéletiskolaja.hu címre, hogyha te is megismerkednél a mozgalmat múltjával. Mindennek támogatója a Közös Értékeink program, ami az Európai Unió Polgárok Egyenlőségi Jogok és Értékek programjának keretében valósul meg, és amelyről a közösértékeink.hu oldalon tudtok bővebben tájékozódni. Végül köszönjük az állandó szerkesztői segítséget Bozzai Balázsnak, a hangtechnikusi munkát Irsik Bencének, a vágást Futó Barnabásnak, a grafikákat pedig Kilis Annának. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassátok a Közéletiskolája podcastot legközelebb is. Sziasztok!